Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domonics András. Idén is megrendezik az agykutatás hetét, ezúttal online formában. A rendezvénysorozatból a Magyar Tudományos Akadémia és az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat is kiveszi a részét. Madarász Emiliával, a Koki professzorával beszélgettem.
Amikor arról beszélünk, hogy agykutatás, akkor tulajdonképpen nagyon sok aldisziplináról beszélünk, mert nézhetjük, hogy az agykutatásban szerepet játszó molekulák kutatásában, tehát a molekuláris agykutatásban mik az új eredmények. Megnézhetjük azt is, hogy a sejtes agykutatásban, tehát agykutatás sejtbiológiai részében mik az eredmények. Megkérdezhetjük azt, hogy a kis idegsejt hálózatok szintjén a hálózat feltárásban mik az eredmények. Kérdezhetjük azt is, hogy az egész agyműködés elektrofiziológiai monitorozásában, vagy más technikákkal való monitorozásában mik az eredmények. Kérdezhetjük azt, hogy a viselkedés reguláció szintjén mik az eredmények. Tehát az agykutatás, mint olyan, mint egységes disziplína, ma már nem igazán létezik.
Ennek tükrében mennyire ismerjük az agyat, az agy működését most?
Hát borzasztó sokat tanultunk róla az utolsó, mondjuk 3 évtizedben. Sokkal több mindent tudunk, mint akár 1-2 évvel ezelőtt is, de még rengeteg a feltárnivaló. Rengeteg a feltárnivaló. Talán az utolsó 20 év egyik legnagyobb vívmánya az az, hogy képesek vagyunk az agyat úgy nézni, mint egy rendkívül plasztikus biológiai szerveződést, ha én ezt mondhatom. Tehát nagyon-nagyon sok minden az agyban nem genetikailag determinált módon van meghatározva, hanem a körülményektől függően pillanatról pillanatra változik. És ez egy olyan dinamizmust ad az egész agyműködésnek, ami ezt a hatalmas viselkedési, tanulási, emlékezési repertoárt adja az embernek.
Mennyit segített ebben a modern technika? Gondolok arra, hogy most már élő embereken is lehet az agyhullámokat vizsgálni gondolkodás közben.
Ó, rengeteget. Nagyon-nagyon sokat, és nem csak agyhullámokat tudunk vizsgálni, hanem meg tudjuk nézni, hogy a folyadék eloszlás hogyan változik, hogy az oxigén ellátás hogyan változik a működő agyban, bizonyos tápmolekulák vagy átvívő molekulák mennyisége hogyan változik, hogyan oszlik meg az egyes agyrégiók között. Hát rengeteget segített a modern képalkotó eljárások bevezetése.
Ha már az agyról, mint szervről beszélünk, lehet fiatalon tartani, lehet vigyázni az agyra?
Hát bizonyos mértékig igen. Tulajdonképpen hogyne, bizonyos mértékig lehet. Az, hogyha állandóan használjuk, az éppen az agy plasztikus felépítésénél fogva újra és újra idegi hálózatok szerveződéséhez, fennmaradásához vezet, és ez bizony az agyfunkciót mondjuk idézőjelben fiatalon tartja. Míg nem, ha semmiféle tevékenységet nem végzünk, nem is mozgunk, nem tanulunk új mozdulatot, nem idézünk fel fontosabb, mélyen elrejtett memórianyomokat, nem tárolunk új memória egységeket, akkor a nem használt ideg-ideg kapcsolatok szép lassan elmúlnak. És ez bizony az öregedést erősen segíti.
Ha már a memóriát említette, hogyan tárolja az agyunk ezeket az emlékeket?
Én molekuláris és sejtbiológiai oldaláról ismerem igazán az agyat, de annyit azért mondhatok, hogy minden egyes új tanulás alkalmával új kis ideghálózatok rögzülnek. Válnak olyan stabillá, hogy hosszabb, rövidebb ideig fennmaradnak. Tehát az új ideghálózatok kialakulása és stabilizálódása, az mindenképpen a memória nyomok, a memória egységek tárolását jelenti.
Változik az agyunk?
Igen, pillanatról pillanatra, hogyne. És ez a változás is sajnos olyan, hogy kisgyerekkorban a kapcsolatok rendszere hihetetlen sebességgel bővül, öregkorban, demencia esetén pedig viszonylag nagy sebességgel csökken ezen kapcsolatok száma. Úgyhogy itt is van egy fölfutó periódus, egy top periódus, és aztán egy hanyatló periódus. De az agy folyamatosan változik, minden gyakorlatilag eltárolt memória nyom egy-egy kis hálózat megerősödését jelenti.
A beszélgetést azzal kezdtük, hogy az agy az egy nagyon összetett történet, és az agykutatás is egy nagyon összetett feladat, de ha egy picit előre nézünk, akkor ön szerint mi most a legnagyobb feladat a kutatók előtt, ha az agyról beszélünk?
attól függ, hogy melyik aspektust figyeljük, hatalmas feladatok állnak a hálózatkutatás előtt, és annak megértése előtt, hogy ez a rengeteg plasztikus módon egymásra szerveződő, tulajdonképpen valószínűségi elven működő hálózat alakulás hogyan szelektálódik ki? Tehát hogyan stabilizálódnak, mi a mechanizmusa annak a stabilizációnak, ami végül is erre a komplex memóriatárolásra felidézési lehetőséget fogja létrehozni. Ennek a bioinformatikai része, a hálózat elemzés most már akár informatikai módszerekkel, az nagyon-nagyon sokat hozhat.
Nagyon sokszor hallunk mondjuk kutyás kísérletekről, vagy patkány kísérletekről. Összehasonlítható az emberi agy egy állat agyával?
Hogyne. Hogyne. Alapvetően a működési alapelvek, a biológiai alapelvek azonosak. Csak a szervezés komplexitásában van a különbség. Tehát a mi hálózataink sokkal komplexebbek azokban az agyrégiókban, amelyek az egyes régiók együttműködését összeszabályozzák. De például a mozgásszabályozási rendszere egy cicának sokkal jobb, mint a miénk.
Négy városban tartják meg idén az agykutatás hetét online módon. Nyilván a teljesség igénye nélkül mi mindennel várják az érdeklődőket.
Az agykutatás hete, mint a világ bármely másik részén, március 15-től 21-ig tart. Tehát ez egy teljes hét. Ebből mi Pesten gyakorlatilag az előadásainkat 18-án és 19-én szervezzük.
Ugye az idei évben amennyire nehezítés, annyira talán segítség is az, hogy a konferenciát online rendezik meg, tehát az interneten bárki követni tudja.
Hát ez nekünk biztos, hogy nem segítség, mert a budapesti agykutatás napjai azok arról voltak híresek, hogy az ELTE biológiai épület alláját berendeztük kísérleti térnek, és minden látogató, szakavatott kutató segítségével maga kísérletezhetett. Tehát ez egy kifejezetten kontakt, kísérletes program volt. Ez az, amit idén nem tudunk megcsinálni. Több mint 1000 látogatónk volt a tavalyi évben, tehát ezt idén nem lehet a járványhelyzete való tekintettel. Úgyhogy ehelyett nagyon izgalmas előadások fognak elhangzani online, amire a budapesti középiskolákat, budapesti tulajdonképpen már felső tagozatokat is egy levélben meghívtuk, egy Zoom linket ajánlottunk, tehát ez Zoomon fog zajlani távelőadás formájában, de olyan interaktív módon, hogy az előadótól lehet kérdezni, lehet vele beszélgetni. Ez 18-án, 19-én van, és arról fog szólni, hogy mi védi az agyat, és az agy maga hogyan védekezik, ha valamilyen fertőzés vagy mechanikai sérülés éri. Ebben az évben ez az előadások témája. Ezen kívül március 15-től kezdve a Facebook oldalon ott lesznek azok a videók, amelyek próbálják helyettesíteni az interaktív önálló kísérletezést. Ilyen lesz például egy olyan videó, amelyik megmutatja, hogy hogyan viselkednek és hogyan lehet vizsgálni a viselkedését a laboratóriumi kisállatoknak. Rengeteg ilyen trükk és felvétel és értékelési módszer lesz benne. A másik sorozatunk pedig arról fog szólni, hogy hogyan is működik a figyelem az emberekben. Ezek előre elkészített videók, amit gyakorlatilag bármikor, március 15-től meg lehet tekinteni. Én tudnám ajánlani önnek is, és ha vannak érdeklődők, akkor az ő számukra is, az agykutatás Facebook honlapját, amelyen a még mindig alakuló program a változásokkal együtt napra készen elolvasható. Vannak nagyon-nagyon jó rendezvények Pécset, Debrecenben, Szegeden, és hát természetesen Budapesten is.
Szigma, a holnap világa.
Egy 48 éve tartó óriási nemzetközi versenyben négy magyar és egy svéd kutatónak sikerült először döntő bizonyítékot találnia egy rendkívül tűnékeny részecske az Oderon létezésére. Az eredményből számos hasonló összetett részecske létezése is következik, így az Oderon felfedezése új fejezetet nyithat az erős kölcsönhatás vizsgálatában. Az Eötvös Loránd kutatási hálózathoz tartozó Wigner Fizikai Kutatóközpont, a Mate Műszaki Intézet, a Svédországi Lundi Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói a rangos European Physical Journal kötetében közölték páratlan felfedezésüket. Csörgő Tamás fizikust, a Magyar Kutatócsoport vezetőjét hallják.
Tulajdonképpen az odaron egy olyan fajta részecske, ami szín nélküli kölcsönhatásnak felel meg, és ezért a ütközések során tulajdonképpen a rugalmas ütközésekben lehet látni, azaz abban a típusú ütközésben, amikor bemegy két proton, és kijön két proton, és nem keletkezik új részecske. De mivel az odaron másképpen kapcsolódik a proton ütközésben, mint a proton-antiproton ütközésben, ezért az egyik esetben előjelet vált a másikhoz képest, és ezért különbséget okoz a proton-proton és a proton-antiproton ütközések között, és ezáltal egyfajta részecske fizikai szimmetriát sért. És ennek a hatásán keresztül, tehát a szimmetria sérülésének a hatásán keresztül lehet megtalálni az odaront például. De több módszer is létezik, mi egyről beszélünk. Ez egy nagyon pici új színes jelenség. Azért nagyon pici, mert ennek a nagysága az körülbelül a nagyságrendje a méter milliomod részének, a milliomod részének az ezred része, tehát ez a femtométer. És egy rendkívül tűnékeny új részecske, ezért tartott 48 évig felfedezni. A tudományban egyszerre van jelen a versengés és az együttműködés is. Valamilyen szinten számít, hogy ki az, aki először fedezett fel egy új ismeretet, de nem is szoktuk elfogadni létező kísérleti eredménynek azt a mérést, ami csak egy mérés, hanem fontos, hogy több különböző csoport is megerősítse az eredményt. A 48 éves verseny az nyilván egy óriási gyilkos verseny, és számos gyorsító, például a CERN-ben lévő ISR gyorsító eredményei utaltak Oderon létezésére. Nagyon sok elméleti csoport dolgozott ennek a kimutatásán, de valahogyan, hát azt mondanám, hogy egy kis szerencsével nem előzött meg bennünket senki a legjobb tudásom szerint ezen a téren. Ez az első olyan közlemény, ami biztonsággal állíthatja, hogy ez a részecske megvan. És ennek az a titka, hogy egyrészt mi együttműködtünk a D0 és a Totem kísérletekkel, és én a Magyar Totem csoportnak az LHC egyik speciális kísérletének a magyar tudományos vezetője vagyok, de ebben a konkrét analízisben a Totem kísérletnek az engedélyével mi csak már közölt korábbi mérések eredményeit rostáltuk át. Tehát ez egy olyan típusú keresés, mint a tűaszénnak az abban típusú keresés, és az volt a szerencsénk, hogy kitaláltunk egy új módszert. Ez az önhasonlóságon alapuló módszer volt, és ennek a segítségével az összes adatot felhasználva, tehát nem válogatva az adatok közül, hanem az összeset átrostálva, az önhasonlóság segítségével pontot tudtunk tenni ennek a versenynek a végére, tehát ez azt jelenti, hogy szemfülességen és szerencsén is alapult a felfedezés. Tehát ezt bárki más is észrevette volna, úgymond mindenki látta, csak senki sem vette észre. De a tudományban nem az a lényeg, hogy kifedezett fel valamit. Például Amerikát felfedezték a vikingek, felfedezte Columbus, meg Amerigo Vespucci. Amerikának hívják, a harmadik emberről nevezték el, vagy a harmadik felfedezési körről nevezték el. Tehát nem az a lényeg, hogy ki volt az első, hanem az, hogy van egy új kontinens. És itt az a lényeg ebben a felfedezésben, hogy most találtunk egy új objektumot, ami erősen kölcsönható, tehát az ismert keretek között definiálható, de 48 éve senki sem találta meg. És mivel most ez megvan, ebből következik, hogy várhatóan nagyon sok új és olyan színes kvark nélküli kötött állapot létezik, ami egy új fejezetet hoz az erős kölcsönhatás vizsgálatában.
Sigma, a holnap világa.
A karantén kiégés, a digitális burnout a Z generációt veszélyezteti a leginkább. Az 1995 és 2009 között született korosztály nagyobb része középiskolás, akik az online tanulás hatására mentális nehézségekkel küzdenek, mondta egy brit felmérésre is hivatkozva Berecki Enikő ifjúsági és generációs szakértő. A riporter Virányi Zsolt.
Legalább napi 8 órát eltöltenek a képernyő előtt, de sokan ettől sokkal többet, és az is hozzájárul ehhez, hogy ingerszegény környezetben kell lenniük, a iskolai környezettől, a kortársaktól el vannak zárva.
Azt gondolná a laikus, hogy az 1995 és 2009 között született generáció tagjai azért hozzászoktak ahhoz, hogy az okostelefonok és a digitalizációk egyéb termékeivel nőttek fel, és hogy számukra ez nem okoz akkora kihívást, de ezek szerint mégis.
Ugyanis nekik is van igényük arra, hogy változatos környezetben legyenek. Az izoláció, bezártság felerősödhet, a depresszió is, és hogyha tartósan ezt élik meg, és ha nincs tehermentesítve, akkor náluk is ugyanúgy kiégéshez vezethet.
A témában a nemzetközi kutatások mit mutatnak?
Készült egy kutatás decemberben, a Brit Országos Diák Szövetség készítette, és amelyből kiderült, hogy azon tanulók körében, akik online tanulnak, komoly gond a stressz és a depresszió, és ez akkor lehet igazán problémás, hogyha nincsen időben kezelve a diákoknál. Nincsenek beiktatva offline tevékenységek is, hanem folyamatosan a nap nagy részét a képernyő előtt töltik, és sokaknál az is nagy probléma, hogy a nappalok és az éjszakák egybefonódnak, nincs kedvük felkelni, nincs kedvük részt venni már reggel az órán, demotiváltakká válnak, fásultá, nerváltá válnak. Ezek a jellemzők megjelennek, akkor az egyértelműen a kiégés jeleire figyelmeztet. Éppen emiatt nagyon fontos a fiataloknak, hogy ők is erre odafigyeljenek, tudatosak legyenek, iktassanak be olyan offline tevékenységeket, amik egy kis változatosságot hoznak, tehermentesítik őket a folyamatos kényszer alól, hogy készen létben kell lenniük, ott kell lenni a képernyő előtt, okostelefon előtt, hogyha jön valamilyen üzenet, akár a tanártól, akár a osztálytársaktól, akkor azt rögtön nyomon tudja követni, ugyanis ez nagyon stresszes lehet számukra. Érdemes arra is odafigyelni az iskoláknak, hogy legyenek olyan időszakok, amikor nem várják el tőlük, hogy a képernyő előtt legyenek. Több ilyen diákkal beszélgettem, és látszik azoknál, akik kimozdulnak, van lehetőségük arra, hogy ne csak bent legyenek a négy fal között, azok sokkal jobb mentális állapotban vannak.
A szülők ebben a kérdésben hogyan tudnak segíteni? Hiszen sok esetben a válás megnehezíti ezt a problémát.
Igen, valóban azt lehet látni, hogy a szülők is nehéz helyzetben vannak, már nem csak egy krízis állapotról beszélhetünk, hanem globális válsághelyzetről, gazdasági válságról is, ami egzisztenciálisan is nehéz helyzetbe hozhatja a szülőket, nem beszélve arról, hogy a válások száma is emelkedett a KSH adatai szerint. Évente mintegy 25-30 ezer gyereket sújt a szülők házasságának felbomlása körüli időszak alatt bekövetkező lelki tortúra, és ez most azért is nehéz a fiatalok számára, a kiskorúak számára, mert nem tudnak feloldódni a probléma terhe alól azáltal, hogy közösségi programokon vesznek részt, találkoznak az osztálytársakkal, kortársakkal, esetleg megosztják a problémájukat velük, vagy olyan programokon vesznek részt, ami lehetőséget ad, hogy elfeledkezzenek kicsit ezekről a terhekről, így nagyon sokan magukra maradnak ezzel a problémával most. Tehát a szülőknél is fontos, hogy ők is jó, stabil állapotban legyenek, olyan élethelyzetben legyenek, amikor képesek arra, hogy odafigyeljenek a gyerekekre, és ha azt látják, hogy probléma alakulhat ki, akár túlzott eszköz használat, akár a kiégés, akkor tudjanak nekik segíteni. És ami nagyon fontos a digitális burnoutnál, hogy ne negligáljuk a problémát, hogyha látjuk akár saját magunkon, akár a gyerekünkön. Ez nem segít, hogyha azt gondoljuk, hogy ez egy apró probléma, hanem fontos ezzel foglalkozni, kitenni az asztalra, és átgondolni, hogy hogyan alakíthatnánk úgy az életmódunkat apróbb dolgokkal, hogy segítsünk, hogy megoldást találjunk erre a problémára.
A digitális detox egy idegen kifejezés, de ez lehet a digitális burnout egyik komolyabb megoldási javaslata, azon kívül, hogy menjenek ki a fiatalok például a szabadba, a gépek elől?
Vannak, akiknek ez megoldást jelenthet, viszont azok nem tudnak kiállni most ezzel, akik online oktatásban vesznek részt, hiszen az is fokozza a képernyő előtti időt, hogy ott kell, hogy tanuljanak, tehát ez nehezen megoldható ebben az időszakban. Ha szakember javasolja, akkor viszont mindenképpen fontos ebbe belevágni. Én azt javasolnám inkább, hogy hogy az offline és az online tevékenységek egyensúlyára figyeljenek oda, illetve legyenek olyan alapszabályok, amikor nem használják például az okos eszközöket étkezés közben közös családi programokon. Kiválthatja a digitális detoxikációt az online oktatás alatt akár az is, és elegendő lehet, hogyha két végén tartanak offline napokat szombaton vagy vasárnap, amikor is odafigyelnek arra, hogy ne az okos eszközök irányítsák őket.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.